Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 84. számú Zsoltárunk első versét. A 84. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kis László nagy tiszteleti urat, mai ige hirdetőnket. Isten hozott mi közöttünk újra, nagy tiszteletű úr. Hálásak vagyunk az élő Istennek, hogy ismét közöttünk lehetsz és szolgálhatsz, és kívánjuk a további éveidre, szolgálataidra Istenünk gazdag áldását. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, szerdán este 7 órától énekkari próbát tartunk. Pénteken este 6 órától évad kezdő ifi óra lesz a Juvenis, az Agnus és a Pácem ifi tagjainak itt a templomban. Szombaton este 6 órától Mohács 500, egy ország, három történet címmel előadást hallgathatunk meg templomunkban. Takaró Mihály irodalomtörténész, Takaró Mihályné Márta és Fodor Gergely történész testvéreink előadásában. Az est folyamán szó esik a Mohácsot előidéző hatalmi játszmákról, a reformáció jelentőségéről és irodalmáról, végül megismerkedhetünk a korszak kóstolóval egybekötött magyar gasztronómiájával. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetet, minden rétegcsoportot és minden kedves érdeklődő testvérünket. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és szokott rendünk szerint kisgyermek megőrzést is vállalunk. A szeptember 17-20-a közötti női csendes hétvégén résztvevő testvéreknek hirdetem, hogy szeptember 13-án, tehát jövő héten vasárnap az istentiszteletet követően megbeszélést tartunk a templomban. Kedves testvérek, gyülekezetünkben minden évben számos olyan alkalmat és rendezvényt tartunk, amelynek előkészítéséhez és lebonyolításához segítő kezekre van szükség. Ha valaki szívesen segítene egy-egy étkezéssel is együtt járó, szeretett vendégséggel is együtt járó gyülekezeti esemény előkészítésében, lebonyolításában, szeretettel hívjuk és várjuk ebbe a szolgáló csoportba, ezt most szervezzük át. Jelentkezni Krejszné Váji nagy Katalin testvérünknél lehet. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Gál Dezső 73 esztendőt élt testvérünket. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreknek, akiket az Úr Jézus Krisztus szavaival erősítünk. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Szomorú szívvel jelentem, hogy augusztus végén elhunyt Kerekes Lajosné Borika néni, aki évtizedeken át volt hűséges tagja gyülekezetünknek és asszonykörünknek. Temetése szeptember 9-én, e hét szerdán 11 óra 15 perctől lesz a Pesterzsébeti temetőkertbe. Hívjuk és várjuk a testvéreket a gyász szertartásra. Az előttünk álló héten szerdán, tehát 11 óra 15 perctől a Pesterzsébeti temetőkertbe. Énekelni fogunk. 590. számú énekünket keressük meg, és ennek az első három versét énekeljük. Az 590. számú dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, szentségeddel és igazságoddal szenteld meg mai Isten tiszteletünket, hogy úgy legyünk előtted, ahogy Mózes volt a csipkebokornál, alázatban sarunkat levéve, meghajtva fejünket. Ugyanakkor, mint Krisztusban megváltott gyermekeid, néked és egymásnak örülve, hallgatunk téged és figyelünk rád. Urunk, mindig egy alló földi világ és a te országod találkozik, az Isten tiszteleten. Hadd legyen áldott, megtermékenyítő, utat mutató, megtisztító számunkra a te jelenléted és közösségünk. Így kérünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek mai nap délelőtt hozzátok szóló, hozzánk szóló üzenetét a Jelenések könyve 3. részének 7. versétől a 11. versig. A mennyei Jelenések könyve 3. részében a 7. verstől a 11. versig így szólít meg Isten igéje. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zár be, amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé és életünkben gyümölcsöket termővé az ő megszólító üzenetét. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Sokan vitatkoznak azon, hogy vajon a Jelenések könyvében a 7 gyülekezetről szóló híradás egy pillanatkép az első század kereszténységének 7 speciális gyülekezetéről szól, vagy pedig annál többről van szó. Valahol egy állókép is mindenkori üzenetet tartalmaz. A földi egyház mindenkori állapotát mutatja be. Úgy gondolom, mind a kettő igaz. Egyrészt valóban pillanatkép, hogy álltak a gyülekezetek, milyen volt az egyház. Ebben a 7 típus gyülekezetben meg lehet látni pontosan. De én, nekem az a sejtésem, hogy ez a jellemzés szinte szóról szóra vonatkozik ránk is. Az egyház Isten népének mai állapotára, az erényekkel, a hibákkal, a bűnökkel, a mulasztásokkal, az erővel, az erőtlenséggel együtt, ilyen Isten földön küzdő egyháza. És ezért meríthetünk sok erőt ebből a híradásból. A küzdő egyház képe bontakozik ki, hiszen ebben az időben kezdett igazán komolyan véres valósággá válni az üldözés, ami először a zsidó zsinagógai istentiszteletekből indult ki, majd átterjedt a pogány hatóságokra, sőt, nagy tömegekre is, majd erről nem sokára szólok. Az eklézia militánt képe áll előttünk. Harcoló egyházban élünk azóta is. Több százmillió keresztényt üldöznek, és egyre inkább elbizonytalanodunk, itt Európában is érezzük a szorítást. Az egyháznak a háttérbe szorítását. Egyre több a gúny, a gúnyos megjegyzés, és egyre több az indulat is. Velünk Isten népével szembeni gyűlölet, kézzel fogható, sistergő gyűlölet, amelyet kommentekben mind gyakrabban olvashatunk. Tehát a harcoló, a küszködő egyházról szól, mi rólunk. Egy forduló pont körül élünk, ezt mindannyian érezzük. Minden bizonytalan ebben a világban. És mondhatnám mai szóval, hogy testvéreim, helyzet van. Helyzet van. Most már világosan kirajzolódik az egyház üldözésének szándéka és valósága is. Négy típusú gyülekezetet látunk. Ha úgy tesszük fel a kérdést, mennyire készek fölvenni ezek a gyülekezet a harcot az üldözés ellen, és mennyire vállalják a küzdelmet, milyen mélységében vállalják föl ezt. Igen, itt négy típust emelhetnénk ki. Az első egyház típus az efézusi és a laodíceai, akik tulajdonképpen még nem kerültek bele az üldözésnek a hullámában, és még sajnos nincsenek rá készen. Bár Efézusban minden szépen jól megy, de a szeretet már meggyengült. Az igazi kötőanyag, összetartó erő, és bizony nagy kihívás lesz számukra, hogyan tudnak majd összefogni, összezárni, egymást szeretve bátorítani az üldöztetés idején. A másik a laodíceai gyülekezet, egy szomorúbb állapotú közösség, akik ellangyosodtak. Langyos vízzé vált a hitük, a hit gyakorlatuk, és azt kell, hogy mondja nekik az Úr, hogy kivetlek, kiköplek titeket a számból. Ők is éretlenek még. Éretlenek. Egy küzdelem, az ellenállás megszervezésére, felvállalására. Ma is sok ilyen gyülekezet van. Úgy vesszük, hogy ó, az nem biztos, hogy lesz. Mondanak mindent, nem kell azt olyan komolyan venni. Jó nekünk úgy, ahogy eddig volt, de hát testvéreim, ismét mondom, helyzet van. Meg kell, hogy változzon a dolgokhoz való hozzáállásunk, a taktikánk, az életformánk. A másik fajta gyülekezet, aki hősiesen és egységesen fölállva küzd, nem adja föl a harcot. Nem militáns módon, az evangélium erejével, védekezve és egyben támadva, mert az ige kardja azért ilyen helyzetben is alapvetően támadó fegyver, lelki fegyver. Ez a két gyülekezet volt Szmírna és Filadelfia. Szmírna, mai Izmir, tudjuk, óriási volt a küzdelem. Sokakat megöltek, börtönbe vetettek, kívülről, belülről kapták a támadást, a zsidók részéről, a pogányok részéről. Szmirnában pedig tetőfokára hágott az keresztények elleni nemtelen indulat. A csőcselék lincselni akart. Tudjuk egy kicsit később, de pont Szmírnában történt, hogy a város áldott életű püspökét, szmírnai Polikárposzt egy nagy arénában, sportcsarnokban, sportpályán eleven elégették, és az emberek tomboltak. Tomboltak, mert dühük, indulatuk. Így csillapodhatott meg. Aztán voltak olyan gyülekezetek is, amelyek egységesek maradtak, de belül már töredezés volt. Belülről, mint az árvíz, hogy védi az ember a gátakkal a vizet, víznek a erejét, de a buzgárok már jelentkeznek. A belső meghasonlás, a belső elbizonytalanodás. Ez a két gyülekezet volt, Pergamon és Tiatíra. Nagyon szépen helytálltak. Sőt, még növekedés is volt tapasztalható az egyik részéről, de már belül elbizonytalanodtak. Úgy gondolták, hogy valamit azért nekünk is engedni kell, valami kis bálványt be kell engedni, hogy nehogy elpusztítsanak bennünket. Élnik muszáj. Sőt, voltak, akik Bálám tanítását követték, vagyis belülről támadt éhség az ellenség erőssége iránt. Vágy, hogy ők is úgy éljenek, mint a pogányok. És ugyanezt látjuk ma is. Nagyon sok a meghasonlott egyház. Még küzd, még a barikádon áll, de szívében már bizonytalan. Attól félek, hogy ezek vannak többségben. Ezért nagyon kell a mai világban is figyelni. És végül az utolsó fajta gyülekezet, a szárdiszi, a legszomorúbb állapotokat mutatja. Ez egy haldokló gyülekezet. A üldözés óriási áradatában ő feladta a harcot. Már nem harcolt. Valószínűleg már nem is jelentett veszélyt. Valószínűleg békén is hagyta már az üldöző hatóság őket. Már feladták a harcot. Már nincs nagyon mit támadni az ellenségnek. És óriási kérdés, hogy az a kis megmaradt hűséges egy-néhány ember újra tudja éleszteni a helytállás lelkületét, vagy szépen kihunynak a fények, és vége mindennek. Nos, közelítsünk most a filadelfiai gyülekezethez. Szorító helyzetben volt. Átélték, most igazán átélték az üldözés hullámai között, egyre erősödő, intenzív hullámzásában, hogy milyen erőtelenek, milyen jelentéktelenek, kicsik, megfogyatkoztak, valószínűleg sokan elmenekültek, mások félelemből kiléptek, elhagyták a közösséget. Amúgy se lehettek sokan, de az a kicsi mag egységes volt, és nem adta fel a küzdelmet. Őket különösen kell erősíteni és vigasztalni a Jézusnak, az egyház urának, és ezt ő meg is teszi. Az elkeseredés hulláma is már-már szinte elnyeli ezt a kicsi közösséget. Minek küzdünk? Olyan sokat dolgoztunk, míg egy ajtó kinyílott, míg egy szolgálati ág meg tudott erősödni, aztán jöttek az áldásai, és egyszer csak valaki durván becsapta, és mindennek vége, ezt átélni. Hát ez kemény dolog. Ma is. És még ki tudja, mit élünk át. Jézus biztatja őket. És ebből a biztatásból úgy gondolom, hogy mi sok mindent megtanulhatunk. Először is a szolgálatunk legfontosabb irányára mutat rá Jézus. Figyeljetek, ebben a helyzetben most a sok egyéb teendő mellett igazán fókuszba a hűséges helytállást állítsátok. Arra figyeljetek koncentráltan, hogy ne tagadjatok meg engem. Hogy hirdessétek az evangéliumot és az életetek Krisztusról beszéljen. Most erre koncentráljatok, mert most ennek van az ideje, vészhelyzet van. Köldöknéző módon állandó önelemzésekkel nem lehet már előre menni. Most arra kell figyelni, ami nagyon fontos, amit soha nem szabad elfelejteni. Megőrizni a kincseket, kitartani mellettük, keresztények lenni, de meg nem alkudni. Szeretni az ellenséget, de semmiért oda nem adva a kincseket. Ha kell, a legnagyobb áldozatot is vállalva érte. De hogy lehet ezt megtenni? Azt mondja Jézus, figyeljetek, a legfontosabb, hogy ne magatokra nézzetek, mert akkor keserekedtek napestig, és nem lesz megoldás. Hanem nézzetek az egyház urára, ez a legfontosabb. Hogy ő mit tud tenni. Persze, hogy a ti cselekedetetek korlátolt, de Jézusé nem. És erre figyeljetek. Ez egy váltás jelent a gondolkozásban is. Szigorúan az egyház urára figyelni. Ki az egyház ura? Az, akinél van Dávidnak a kulcsa. Ez egy különleges dolog volt, ez a Dávid kulcsa. Ézsaiás könyve 22. része ír erről, hogy a király Dávid Sebna nevű udvarmesterét megfosztja a hivatalától, mert csak magát építette, és magának kuporgatott, és odaadta Eljákimnak. És ezzel a kulcssal együtt járt a teljes felhatalmazás. Mindent megtehetett az udvarmester Júdáért és Jeruzsálemért. Csak a király szava volt magasabb. Teljes hatalmat, teljhatalmat, szabad kezet kapott. Persze, Dávid is belátta, hogy könnyelmű volt. Mert aztán csalódott ebben az új udvarmesterben is. Ezt a példát említi most Jézus. És mintegy arra utal ezzel, hogy az atya az ő fiára bízta kezdettől fogva, nem elhamarkodott módon, nem bízt ezt a teljhatalmat az emberre, mert mi csak elrontanánk, hanem fiára bízt, és ő a garancia. És őre kell hallgatnunk. És ez a biztos támpont, amikor elbizonytalanodunk, erre tanítja, buzdítja a gyülekezet tagjait is Filadelfiában, hogy az atya a fiúnak adta a teljhatalmat. És ez két dolgot biztosan jelent. Az első az, hogyha ez így van, akkor Jézus a helyzet ura. Akármi történik, végül ő fogja kiszabni az utat. Ajtót nyit, és ajtót zár. Ha kinyitja, senki nem tudja bezárni, ha bezárja, senki nem tudja kinyitni azt. Figyeljünk az egyház urára, a nehéz helyzetben, majd amikor átéljük tehetetlenségünket. Küszködünk a reménytelenséggel, talán már a feladással is. Hogy nem úgy van ám az, ahogy látszik. Mert egyszer csak az Úr kinyit egy ajtót. Megfoszhatnak ettől is, attól is, ellehetetleníthetnek bárhol, bármelyik szolgálati ágban, elvehetik a megszokottakat is, de egyet nem tehetnek. Ha Jézus valahol egy másik ajtót kinyit, az nyitva is lesz. És ő fog gondoskodni arról, hogy a mi gyülekezeteink, és ez az erzsébeti gyülekezet is megtapasztalja ezt. Hogy mindig kinyílik egy ajtó. Egy szolgálatnak valami olyan lehetőség, amire nem is számítottunk. És bármikor be is zárulhat. Amit kinyit a világ, hogy ránk zúdítsa dühét, egyszer csak az Úr bezárja. Sokfajta eszközzel, mert ez a hatalom neki adatott. Ő is így mondta, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. A másik, ami ebből következik, hogy akinek kezébe van az evangéliumnak a hatalma, az a Jézus ezt a hatalmat gyakorolja az egyházában. Népének adja. Ő egy kiszámíthatatlanul erős hatalom. És ez az igének a hatalma, ezt nem lehet rendelettel eltörölni. Kommunizmusba se tudták, ma se tudják. Olyan helyen, ahol valóban életükkel fizetnek az emberek azért, ha vállalják a kereszténységüket. Mert ez megszólít, megrendít embereket, és ez a hatalom oda vonza az embereket Krisztushoz. Ezt a hatalmat nem lehet, az evangéliumnak ezt a hatalmát nem lehet letörni. Úgyannyira nem lehet, biztatja népét Jézus, hogy még a sátán zsinagógájából is jönnek emberek, leborulnak előtted, ez azt jelenti az élő Isten előtt is Jézus előtt, mert ők se tudnak ellenállni Krisztus bölcsességének, a szeretet hatalmának. Mert megkívánják, hogy, mert meglátják, hogy ezeket a keresztényeket hogy szereti az Isten. És megkívánják ezt. És ők is részesedni akarnak belőle. Ez az ajtó is nyitás. Ez is egy nyitott ajtó, amit elénk ad az Úr. Amit megtapasztalhatunk a nehéz időkben, akkor különleges nyitott ajtók állnak előttünk. Ne féljünk, ne retegjünk, de készüljünk arra, hogy belépünk majd azokon. Milyen nagy az evangélium hatalma, hogy az az ember, aki tegnap még átkozta, kifigurázta, gyűlölte a keresztényeket, és mindent megtett azért, hogy ártson nekik, az ma leborul Jézus előtt, és átöleli testvéreivé lett üldözött keresztényeket. Micsoda hatalom! Hogy a hazugságból valakit az igazságba vezet. Ez az evangélium hatalma. Ezt a hatalmat nem lehet megtörni, ha mi az evangéliumot hirdetjük, és azt szerint próbálunk élni. Akkor az egy ilyen hatalom. Egy kiszámíthatatlan, csodálatos hatalom. És kimondatja velük a legnehezebben kimondhatót. Ezek a Krisztushoz tért emberek el kell, hogy mondják, hogy bocsássatok meg, hazudtunk. Ez egyébként az igaz megtérés jele. És az evangélium hatalmának a jele, hogy legyőzi az emberbe a természetes, vagy hát annak tűnő önvédelmi reflexeket, hogy mindig azért szépíteni szeretjük a dolgainkat, elvenni az élét a nehéz dolgoknak. De most azt mondták, hazudtunk. Krisztushoz térni csak a hazugságból lehet. Az igazsághoz csak azok térnek, akik tudják, hogy rájöttek, hogy eddig hazugságban éltek. Amíg Krisztus nem ismerték, önmagukat is elhitették, másokat is, Istent is próbálták elhitetni. Igen, én te hozzá tartozok, én azért alapjaiban jó vagyok, és nincs semmi baj közöttünk. De mikor az ember megismeri Krisztus igazságát, akkor azt mondja, ezek után, bocsássatok meg, hazudtam. Nektek is, Istennek is, és önmagamnak is. Most már tudom, mi az igazság. Most már tudom, hogy mi a Krisztus. Most már tudom, hogy mi a kulcs, mert tulajdonképpen a kulcs az nem más, mint a kereszt. Ez fordítja meg életre vagy halálra vezető úton az út előtt az ajtót, a kaput. Valaki elfogadja ezt, hirtelen megérti, hogy érte történt minden, és most övé minden, kinyílott az ajtó, és mehet alázatosan az ő urához, aki egy egészen más úton fogja elindítani. Végül az álhatatosságról is szeretnék szólni, mondani egy gondolatot, álhatatos volt a gyülekezet. Megőrizték Krisztus nevét, nem árulták el. A Károli úgy fordítja, hogy béketűrő emberek voltak, akik soha nem indulattal, gonoszsággal válaszoltak a gonoszságra, hazugsággal a hazugságra, gyűlölettel a gyűlöltségre, hanem felvállalták ebben a nagyon kemény és éles harcban, hogy ők mindvégig Krisztus indulatával fognak hadakozni. Mindvégig megadják megölő ellenségeiknek is az embernek járó tiszteletet, jó szándékot. Mindvégig imádkozni fognak értük, és belső vágyuk, hogy ők is megismerjék a világosságot. És az erősebbnek bizonyul, mint a felháborodás, a harag, a revansnak, visszavágásnak a vágya. Ők béketűrőek mindig és minden körülmények között. De, mert a béketűrésnek is van egy kísértés, hogy annyira csak béketűrő akarok lenni, hogy már eltűröm a bálványokat is. Úgy béketűrőek, úgy Krisztus lelkületek, úgy nyitott szívűek, úgy jó szándékúak és lojálisak, hogy hitüket nem adják fel. Azt abban nincs megalkuvás. Szeretetben és igazságban. Ahogy a Biblia mondja, ahogy a sorrend, igazságot követve szeretetben. Mind a kettő maradjon meg. Mind a kettő együtt érvényes. Krisztus szeretetében és Krisztus igazságában élünk. Nyíltak vagyunk, emberségesek vagyunk. A missziót sem felejtjük el, de ragaszkodunk az igazsághoz. És nem engedünk a bálványoknak, hogy a világ elborítson bennünket. Hogy megossza a gyülekezeteket. Mert most már ezek a folyamatok érzésem szerint föl fognak gyorsulni. És látjuk, nyugaton hova vezettek a bálványok. Most nem akarom sorolni, hosszú lenne. Igazságot követve, szeretetben. Fogadjuk el az egyház örök urának, a mi urunk Jézus Krisztusnak ezeket a tanácsait. És így tudjuk megharcolni a mi hitünk harcát, akár merre felé is vezet az egyház útja. Úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy a küzdő egyház létformája a mi természetes létformánk. Hogy te is erről beszéltél, hogy ez nem valami rettenetes, váratlan és föl nem dolgozható csapás. Ilyen pályát rendeltél a népednek, hogy megpróbálj minket, és mi szeretnénk ezen az úton végigmenni úgy, hogy ne legyünk árulóid. Tisztogass minket, tégy alkalmassá a helytállásra, és engedd, hogy mindig rád nézzünk, a te hatalmadra, hogy te szuverén úr vagy, aki ajtót nyitsz, és ajtókat zársz be. Köszönjük, hogy a kulcsot nekünk is bálunkra helyezted, a keresztet, amely lehet botrány, a zsidóknak és bolondság a pogányoknak, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. Köszönjük, hogy van hatalmad arra, hogy az evangélium megrögzött ellenségeit is a te országodba vezest, hogy megnyisd előttük is a kegyelem az örök élet ajtaját. Segíts minket, Urunk, hogy megalkuvás nélkül, de azért mindig a te indulatoddal tudjunk hadakozni. Különösképpen imádkozunk ezen a napon az üldözött keresztények millióiért, azokért, akik valóban életüket is feláldozzák érted, és nem tagadnak meg téged. Imádkozunk ezért a gyülekezetért is. Tedd ellenállóvá erőssé, te benned, hogy az idők viharaiban megálljon ez a közösség, így áld meg a közösség minden tagját. Hozzád kiáltunk a betegekért, az elesettekért, a megosztott szívűekért, megosztott egyházakért, megosztott népünkért, a gyűlölet hullámainak csendesedéséért. Urunk, téged kérünk, adj békességet, Úristen, e mi időnkben a földön, mert nincsen nékünk más senkünk, bajvívónk és hadakozónk, hanem csak te, Úristen. És végül eléd hozzuk a gyászolókat. Azt a kedves családot, mely, aki az elmúlt héten búcsúzott el, szeretett atyánk fiától, adj nekik békességet. A veszteségben, ahogy a te apostolod mondta, nékem az érett Krisztus, és a meghalás csak nyereség. Nyereség, mely közelebb visz, ami örök, végleges lakóhelyünkhöz, a teljességhez, a te beteljesült országodhoz. Így vigasztalj minden könnyezőt és gyászolót, ezt a gyülekezetet, mely sok szolgatársat veszített el az utóbbi időkben, te adj helyettük új szolgálókat, akik néked, a te dicsőségedre szolgálnak itt ebben a közösségben. Így áld meg ránk következő hetünket, így légy velünk minden napon. Annak nevében kérünk, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva vegyük Istennek áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és záró énekül énekeljük az 589. dicséretünk mindkét versét, az első és második verset. Ne csüggedj el, kicsiny sereg!